Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, valóban érthetetlen az a kegyelem, amelyel felénk fordulsz Jézus Krisztus által. Bocsásd meg, hogy sokszor nekünk hívőknek megszürkül, ahelyett, hogy ahogy énekelnénk, énekeltük, szüntelenül dicsérnénk téged, áldalánk a nevedet, és boldog hálával lenne tele a szívünk. Végezd el bennünk ezt, Úrunk, hogy ne legyünk közönösek, ne legyünk megszürkült hívők, akikből előbb-utóbb végül hitetlen ember lesz, hanem Uram, nevelj bennünket olyan gyermekeiddé, akik teljes szívükből lelkesen tudnak áldani, magasztalni, tisztelni és dicsőíteni téged. Ne engedd, Uram, hogy ilyen lógó órú keresztények legyünk, akiknek se öröme, se reménysége, hanem ébresz bennünk igazi reménységet, és taníts meg bennünket, Uram, a Te igéd által. Most ezen az estén is mutasd meg nekünk, amit a mi tanulságunkra irattál meg, attól, hogy valóban tanuljunk más kárán, azokon a példákon, amelyeket elénk adtál, hogy megértsük, hogyan kell bölcsen élni ebben a világban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vezethetsz ezen az úton, Te nyithatod meg az ige kapuját számunkra, és Te értheted meg velünk egyen-egyen, hogy miben kellene változnunk, megújulnunk, hozzád fordulnunk, és a Te szent közösségedben megerősödni a hitben. Könyörülj így rajtunk, és áld meg most az igét számunkra. Amen. Szeretett testvéreim, ahogy említettem délután, a sorozat címe az, hogy bolondság vagy bölcsesség. És most ezen az estén az Ézsau és a Jákob története alapján próbáljuk megérteni ezt a kétféle életvitelt, kétféle magatartást az Isten igéjével kapcsolatban. Így mondja Pál apostol az Efézus 5:15-ben, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Tehát ne esztelenek legyünk, vagy bolondok, ahogy Jézus mondja a bolond gazdag történetében, pedig persze itt tudja minden testvér, remélem, hogy itt nem elmebetegről van szó, hanem a bolondság a bölcsességnek az ellentét párja. Tehát a bölcs ember az, ahogy az ige mondja, aki ugye Isten félelmébe és a megismerésének az útján jár, az a bölcs ember, aki számol azzal, ahogy Jézus mondja, aki nem a homokra építi, hanem a kősziklára az ő házát, az a bölcs ember, a bolond ember az, akiről aztán majd mindjárt beszélni fogok, de most felolvasom az ige egy-két szakaszát, mert nem olvasom fel az egész történetet, mert úgyis jól tetszenek ismerni, csak egy-két igét olvasok most majd fel, a 1 Mózes 25:19-től. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arámi Betuél leányát, az arám Lábán húgát Paddan Arámból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka és a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhébe, akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, és megkérdezte az Urat. Az Úr pedig ezt mondta, 2 nép van a méhedbe, 2 nemzet válik a belsődből, egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülésnapja, és ikrek voltak a méhébe. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodott, ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben szelíd sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, már fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob azt felelte, add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, én úgyis folyton halálos veszélybe vagyok, mire való az nekem az első szülöttségi jog. Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, így adta el első szülöttségi jogát Jákobnak, Jákob meg adott Ézsaunak kenyeret és lencse főzeléket. És ő evett, ivott, aztán fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Majd olvasok még az igéből, de most egyelőre idáig olvastam fel a szent igét. Szeretett testvéreim, ahogy említettem, ugye 2 ember. A világ nagyon is erőszeretettel beszél az esély egyenlőségről. De itt látjuk, hogy úgy tűnik, mint a 2 gyermek esély egyenlőséggel született volna, hiszen mind ugyanattól az apától és az anyától egyszerre születtek, hiszen ikrek voltak. Úgy tűnik, hogy itt minden egyenlő. A család hívő volt, a család gazdag volt, a család örökölte az ábrahámi ígéreteket, és ezek a fiúk mindezeknek a drága ajándékoknak, ígéreteknek az örököseiként születtek meg. Mégis a két fiú felnőtt korában egészen másképp viszonyult mindazokhoz a dolgokhoz, amivel Isten megáldotta őket. És valóban a bolondság, az átkot, a bölcsesség pedig áltást szerez az embernek. És a kétféle magatartás jellemző az embernekre mind a mai napig. És ha figyelmesen végignézzük a Bibliát, számtalan ilyen kortársat találunk, amelyeket a Biblia kiemel, például akikről nem lesz szó, ott van a kereszten, kereszt mellett, az Úr Jézus keresztje mellett, a jobb és a bal oldalán a két lator, és tessék elhinni, hogy ez a két ember az emberiséget ábrázolja ki. Milyen tekintetben? Abban a tekintetben, hogy viszonyul az egyik a megváltó Krisztushoz, hogy viszonyul a másik a megváltó Krisztushoz. És ez az egész kettős magatartás végighúzódik a Biblián. Akár Kain és Ábelra tekint az ember, teljesen két különböző jellembeli magatartással találkozunk, de sokkal jobb, ha így mondom, ahogy igaz is, kétféle hitbeli magatartással találkozunk. Kétféle viszonyulást láthatunk Isten irányába, aminek természetesen emberi következményei is vannak. Ki hogyan viszonyul Istenhez, úgy fog viszonyulni az embertársaihoz is. Ez törvény. Aki ezt nem akarja elismerni, az vagy nem figyeli meg az életet, vagy hamis szemüvegen keresztül szemléli azt. De lássuk csak meg, hogy mindezek a dolgok, amikről elkezdtem beszélni, hogy bolondság vagy bölcsesség. Tessék megfigyelni, mit mond az Isten igéje a bolond emberről. Tulajdonképpen azt mondja, hogy a bolond ember ateista. Kétféle ateista van. Az elméleti, meg a gyakorlati. Az elméleti ateistáról azt mondja a Zsoltárok 14.1, a bolond azt mondja az ő szívébe, nincs Isten. Na ez az elméleti ateista. Aki azt mondja, nincs Isten, ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, Isten ki van zárva az életemből. A gyakorlati ateista nem tagadja az Isten létét, csak egyszerűen figyelmen kívül hagyja, nem számol vele. Jézus erre több példázatot is mondott az előbb emlegetett bolond gazdag történetében. Amikor azt mondja ez az ember, hogy lerontom az én csűrjeimet, mert akkora termésem van, azt mondom az én lelkemnek, egyél, igyál, és akkor Jézus azt mondja, bolond, még ezen az éjjel elkérik a te lelkedet. Tehát milyen bolond ember, mert miért bolond? Mert tulajdonképpen valóban hatalmas termése volt, valóban úgy néz ki a dolog, hogy évekre biztosította magának a megélhetést, de mit mond a lelkének? A lelkének mondja, hogy egyél, igyál. Hát nem csak kenyérrel él az ember. Az ember lelkét, aki kenyérrel, meg élvezetekkel akarja kifizetni, az az ember tönkre megy. Tessék elhinni, az az ember tönkre megy. Ezért van annyi nyomorult lelki állapotban, sőt aztán majd testi állapotban nyomorult embertársunk, mert így gondolkoznak, hogy a gazdagság, a jólét, az élvezetek, az kielégíti az ő lelkét. De hát az Isten nem így teremtett bennünket. A te örök lelkedet nem lehet kielégíteni a kenyérrel, meg a vízzel, meg az élvezetekkel, azt nem. És olyan rettenetes, hogy az emberek így gondolkodnak. József Attila Munkások című versét mindenki tanulta az iskolában, legalábbis a mi időnkben, és akkor abban József Attila azt mondja, hogy a kéjjel és egy deci fröccsel becsüljük magunk. Rettenetes, nem? Hát erre van szüksége az embernek. Nem erre van szüksége, sokkal többre van szüksége. És Ézsau pontosan ezt a vonalat képviseli. Amikor halljuk, azt mondja neki, Jákob, ad nekem az elsőszülöttségi jogodat. Akkor azt mondja, hát minek az nekem? Tehát ő neki ez egyszerűen nem kell. Mind azok a lelki dolgok és áldások majd, amire mindjárt visszatérek, az ő neki egyszerűen nem kell. Mert szeretnék még egy-két gondolatot elmondani az esély egyenlőségről. Tudnék, ez megint egy fából vaskarika, mert ugye ez megint egy olyan emberi jó gondolat, szép gondolat, ami egyszerűen nem igaz. Mert bizonyos értelemben Isten előtt van esélyegyenlőség, mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Meg úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Tehát minden ember élhetne ebből az isteni kegyelemből, és láthatjuk azt a szőlő munkások példázata, hogy aki korán reggeltől késő estig dolgozott, az is csak egy dénárt kapott. Meg aki egy órát dolgozott, az is csak egy dénárt kapott. Mert mindenkinek csak egy üdvössége van, és egyet ad az Isten, ebben tökéletes esélyegyenlőség van. Egyébként pedig nincs. Hát tessék megnézni, megszületik ez a két fiú, Ézsau már előjogokkal születik a világra. Első szülött. Az első szülöttségi jogokkal születik a világra. Egyébként teljesen mindenben, egyformán, de már ő neki van valami kis előnye. Aztán tessék megfigyelni az úgynevezett akár testi talentumaimkat, hogy milyen géneket örököltem, milyen szellemi képességem van, hát nem vagyunk egyformák. De az Isten kiegyenlíti ezt, ahogy a heti igénk is mondja, akinek sokat adtak, attól többet kérnek számon. Ez az isteni esélyegyenlőség. Ő, akinek többet adott, attól többet is követel. És itt van Ézsau. Milyen csodálatos elhívást kapott, testvérek. Gondoljatok bele, máig ható csoda, az az isteni kiválasztás, ami Ábrahámra esett. Azt a csodálatos ígéretet, kiválasztást kapta, hogy a te magodba áldatik meg a föld minden népe. Az utódban, a magban, a Jézus Krisztusban, aki majd meg fog születni. Ilyen világra szóró tervet adott nekik az Isten. Ennek a családnak valami olyan kincset adott az Isten, amellyel más családok nem dicsekedhettek. Hogy majd a mi őseinkből fog megszületni az Isten fia. És ezt tudta Jákob, ezt tudta Ézsau, ezt tudta az egész család, tudták az ábrahámi, őnek a nagypapai örökséget. És az egyik egészen másképp viszonyult hozzá, mint a másik. Sokan erre azt mondják, hogy ó, hát mit tehetett elő Ézsau, hát az Isten így rendelkezett. Hiszen olvastuk, valóban olvastuk, hogy azt mondja az Úr Rebekának, az édesanyjának, aki terhes, ugye, és tusakodnak a fiúk a méhébe, és ettől ő kétségbe esik, és azt mondja, hogy igen, két nép van a méhedben, és majd a kisebbik fog uralkodni a nagyobbik felett, és ez őt megdöbbenti, meg valóban az egész családot megdöbbenti, de ez nem végzetszerűség volt. Csak Isten előre látta. Ez nem végzetszerűség volt, mert ő volt az elsőszülött. Jog szerint ő volt az elsőszülött. Mit jelentett ez abban az időben? És tulajdonképpen erre a mostani délutáni előadáshoz nagyon szorosan kapcsolódik. Tessék megfigyelni. Az első szülöttségi jog azt jelentette, hogy ő lesz a család fő, ha meghal az édesapa. Ő lesz a család fő, a nemzetség vezetője, a birtok ura, az első szülött fiú. Két részt örököl a vagyonból. Azért, mert az első fiú kötelessége az idős szülőket halálukig kiápolni. Aztán az első szülött fiú vezetői jogához tartozott egy hívő családba, hogy ő lesz a család papja. Na most tessék megnézni, erre azt mondja Ézsau, minek az nekem. Mit tett ezzel Ézsau? Megvetette az Istent, Isten ígéreteit és áldásait, félredobta az ő papi kötelességét, hogy Isten kép viselője legyen a családjával, félredobta az idős szüleit, mert nem érdekel engem, gondoskodjál csak te róluk, Jákob, legyen az a te gondod, minek az nekem. Tehát a családját, a szüleit se becsülte, meg nem tisztelte, és nem tartotta kitüntetésnek, hogy ezt ő teheti meg. Tetszenek érteni ezt? Nem tartotta kitüntetésnek. Nyugnek tartotta. Minek az nekem? És és végül megvetette az egész népét, sőt a jövőjét. Megvetette az egészet. Lehet, hogy én itt veszélyes életet élek, ki tudja, mikor halok meg, minek ez az egész. Semmit nem utál jobban az Isten, mint ezt a magatartást. Honnan tudom? Mert ő mondta, bárcsak hideg lennél, vagy hév, mivel langymeleg van, kiköplek az én számból. Mert sem hideg nem, vagy sem hév. Egyszerűen Isten előtt ennél nincs utálatosabb dolog, mint a hitbeli közöny. Ez a legrettenetesebb dolog, mikor valaki közönyösik. Mit érdekel engem? Legalább azok, akik Isten ellenesek, legalább valami érzelem van bennük, valami indulat van legalább az Isten iránt bennük. De a közönös embernek aztán minden mindegy. És az ilyen emberrel valóban nem lehet kezdeni semmit. Isten tette ilyen Ézsau, dehogy Isten tette. Most ugye itt van, hogy értelmezzük mi a kiválasztást, meg hogy értelmezzük azt, hogy Isten előre megmondta. Hát mert tudta. Hát hogy ne tudta volna? Hát ő nem tudta, hogy milyen lesz majd Ézsau. Hát akkor nem volna Isten. De nem ő tette olyanná Ézsaut. És nem varhatom az Isten nyakába, hát uram, hát én ilyen vagyok. Én emlékszem, és hogy mennyire tudatos dolog ez. Én emlékszem, mi unoka testvérek sokat voltunk együtt a nagymamáéknál, és hát mi fiúk rettenetesek voltunk, ahogy ez köl, és én is minden csibészségben mondhatni talán az első helyen voltam egy dologba soha. Az Isten ellenes szövegekben, káromkodásokban soha. Ez meg is lepett, saját magamat is meglepte, hogy ugye azért nem volt mindegy, hogy az apám hogy nevelt engem, hogy mit kaptam. Bár a többiek is kapták. És én féltem Isten ellen rosszat gondolni. Én féltem még rosszat is gondolni. Tehát ott volt az Isten félelem. És mi a bölcsességről? Azt mondja az ige, hogy a példabeszédek ugye 9. fejezetében olvassuk, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Tessék figyelni, a Szentnek megismerése ad értelmet. Tehát a bölcsesség, az Isten félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Na most, hát Isten szemébe ez a bölcsember, akiben van Isten félelem, és meg akarja Istent ismerni. És itt nem erkölcsi különbségről van szó. Azért említettem az én példámat is. Tessék megnézni, bizonyos értelemben talán Jákob erkölcstelennek tűnik, de majd később erre visszatérek, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Erkölcstelennek tűnik, egyáltalán nem jobb, mint a testvére Ézsau. Mégis egészen más lelkület van benne. Egészen más lelkület van Isten dolga iránt. Neki az kell, neki az fontos. Tudjuk, mikor megtér, azt mondja, el nem eresztelek, amíg meg nem áldozsz engem. Nem azt mondja, minek az nekem, harcol érte, foggal, körömmel, még csalással is. Mert neki az kell. Nem, most nem azt tanácsolom a testvéreknek, hogy csalással, hiszen majd tudjuk a történetből, mi lesz ebből. Tehát, de értitek azt az indulatot, ami ebbe az emberbe volt, és hogy mennyire különbözik ez a két ember. Holott ikrek, holott testvérek, ugyanazt a nevelést kapták. És mégis egészen másképp gondolkoznak a dolgokról. Meg lehet ebbe változni? Bármikor. Hát bármikor megváltoztathatom, a vitorlát másik irányba állíthatom, és igenis, hogy rádöbbenhetek, kell nekem az Úr. És ez a megtérés. Ugye amikor egy ember oda jut az élete során, hogy azt mondja, Uram, most már tudom, hogy te nélküled nem érdemes élni. Na ez a nagy felismerés. Ekkor lesz bölcse egy ember élete. És nagyon fontos, testvérek, ezt megérteni, szívből megérteni, hogy milyen nagyon fontos dolog ez. Semmi nem fontosabb. Se karrier, se gazdaság, se az élet, bármilyen dolga, se szerelem, semmi. És most szeretnék valamire kitérni. Mert nézzük csak meg, mi történik itt. Egy tál lencsér eladja az első szülöttségi jogát. Az Isten ígéreteket, a szüleit, a gazdagságát, a nemzetségét, mindent elad egy talencsért. Gondoljátok meg azt a rettenetes pillanatot, Amikor Jézus egyik tanítványa bekopogtat a főpap házába, és azt mondja neki, mennyit ér nektek Jézus, ha kezetekbe adom. Tessék figyelni, ezt mondja, mennyit ér nektek Jézus, ha kezetekbe adom. Milyen rettenetes dolog. Felteszi a kérdést, hogy Jézus mennyit ér neked? És azt mondják, 30 ezüstöt ér nekünk. És tessenek elhinni, ezek a főpapok, írástudók, ezek kívülről tudták a Bibliát. De állítom, hogy nem jutott eszükbe a Zakariás könyvének a 11. fejezete, ahol azt mondja az ige, hogy a jó pásztor árát becsüljétek meg. És megbecsülték a felbecsült árát 30 ezüst pénzre. Aztán odadobták az Isten házába. Így van megírva a Zakariás könyvében. Több mint 500 évvel Jézus előtt. Hát gondoljatok bele, milyen döbbenetes, ők nekik nem jutott eszükbe, hogy mit csinálunk. Hogy most történik a felbecsülés. És mennyit ért nekik Isten fia, a Mesiás? 30 ezüstöt. Hát ez 30 napszámot jelent. Egy hónapi munkabérre becsülték a Krisztust. Ennyire eladta a Júdás. És tudjátok, mi a legmegdöbbentőbb? Hogy az emberek többsége ingyen eladja Jézust. Semmit se kér érte. Mert minek az neki? Még egy tál lencse se kell hozzá. A kommunizmusban sokan úgy adták el, hogy hát valamit kaptak érte. Engem az döbbentett meg egyszer nagyon-nagyon. Az utca végén meghalt egy férfi, akiről tudtam, hogy evangélikus, tudtam, hogy a két fiúnak neki a feleség református volt, tehát ott lett volna helyük a templomba, de soha-soha be nem tették a lábukat. Mikor meghalt, pedig meglátogattam őket. Mikor meghalt a férfi, akkor jön az asszony, és mit mond nekem? Tudja, hogy volt tiszteletes úr az 50-es években. El kellett dönteni. Vagy az Isten, vagy a kenyér. Mondtam neki, mi is akkor éltünk, azért ez nem egészen így volt. Az lehet, hogy kérdés volt, hogy kalács vagy Isten, de hogy kenyér vagy Isten, ez nem volt kérdés. És ha még kérdés volna, most mennyit ér? Nekem csak annyit ér, egy tál lencsét, csak a kenyér, félre adom. És tulajdonképpen tessenek meggondolni, miről is van szó? Hogy a teremtmény, én mint ember, mire becsülöm az én Istenemet? És akkor csodálkozunk, hogyha Isten megharagszik ránk? Hát tetszik tudni, mondta. Dönteni kellett, és így mondta, mi a kenyér mellett döntöttünk. Így mondta, szó szerint. És hányan döntöttek így? Hányan adták el? És hogy milyen rettenetes az ember, hadd olvassak fel egy szakaszt Adinak, már a vers címe is megbotránkoztató, ima Baál Istenhez, ó Baál nagyúr, ez az irgalom óra, mi itt a Gáján most hozzád kiáltunk, nézd hát reánk, reánk két kárhozóra. Nem én reám, hisz én mi vagyok, férek, pártütő Isten, összetépet lélek, elesett titán, de itt van a párom, kegyetlen nagy Baál, jóságodat várom. Nem tudom, hogy tudj egy kegyetlentől jóságot várni. Bus asszony ember, de a lelke napüszke, szomorú szemű, de nagy szomjú, büszke, dídó királynő, csókolva is vádló, haj beteg csókú, de mindenre váró. Bíborra termett egyetlen egy némber, ó Baál, állj mellénk, lelked kegyelmével, minden pénzeknek trónján valahol, fordíts felénk fényes, kegyetlen arcod. Én harcolnék, megharcolnám a harcot, tudok alázva élni lélekáron. Tovább nem is olvasom. Tudok alázva élni lélekáron. Kossuth Lajos egyik unoka húga mondta el nekem személyesen, mert én fiatal fiú voltam, ő meg már idős hölgy, hogy ő ott volt, amikor Adi meghalt. azt mondta, tudod, fiam, rettenetes halála volt. El lehet adni az Istent. Lélek áron, a lelked árán, a pénzért. Hát erről van szó. Magyarul kimondja. Tudok élni lélek áron. De ti ilyenek vagyunk. Tessék elhinni ilyenek. A költők csak megfogalmazzák. A költők csak kimondják. Mert mi nem merjük kimondani, vagy nem tudjuk megfogalmazni. De ők kimondják ezt a rettenetes igazságot. Eladom az Istent. 30 ezüst, egy tál lencse, nem mindegy. Mennyit ér nekem az Úr? Én ezt komolyan megkérdeztem magamtól. Mennyit ér neked a te Urad? Miért adnád el? A gyerekeidért? Ez most nem játék ez a kérdés. A gyerekeidért? A feleségedért? A saját életedért? Az egészségedért? Mennyiért adnád el? Mert sokan az egészségükért adják el. Inkább elmennek egy vajákos, ördögi emberhez, de inkább meggyógyulok, mit érdekel engem az Isten. Tehát mennyire, miért adnám el? És rájöttem, hogy ő már végezte bennem, semmiért, az életemért sem. Drágább nekem az életemért. Nekem olyan csodálatos volt, hogy könnyek szöktek a szememben, amikor olvastam Jó Sándor egyik ige hirdetését. Ő volt Cseri Kálmán elődje a Pasaréten. Azt írja az ige hirdetésében, olyan szomorú hangvételben, hogy az én Uram nem méltatott engem arra, hogy odaadjam az életemet ő érte. Ez volt az ő fájdalma. Hát, mondaná erre a világ normális? Ez a normális. Mert aki a fiú, azé az élet, és aki eladja az Isten fiát, a saját életét adja el. A saját örök életét adja. És ez a szerencsétlen Ézsau nem tudta. És ott a Róma 9-ben mit olvasunk? Mit mond az Isten? Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Isten gyűlölete alá kerül az ilyen dolog, hiszen eladta őt, hiszen nem kell neki. Megvetette a legdrágább ígéretet, a mesiás ígéretet elvetette. Hát gondolkodunk mi egyáltalán? Hát ilyen rettenetes probléma ez. És ez nem csak Jákob és Ézsau problémája, ez minden ember problémája. Ez az én problémám is, és a te problémád is. Hogy állok én? Az Isten kérdezi, mit jelent nekem ő? Mennyiért adnám el? Hát élezzük ki így a helyzetet. Mennyiért? Miért? Kiért adnám el? Rettenetes volt az a történet, egy hívő asszony. Térden állva könyörgött a gyerekéért, felnőtt fiáért. Meghalt a fia. És többet nem térdelt, de azt mondta, végeztem az Istennel, nekem ez az Isten nem kell. Eladta a fiáért. De hát így se gondolkodik, hát nem a fiáért adta el az Isten, hanem a haragjáért. Hát tulajdonképpen ezek merő ostobaságok, Istent eladni az embernek, és eladja Ézsau, mert az nem csak Istent, a szüleit, mindenét, mindenkit, és aztán utána meg megbánja. De miért bánja meg? Azért, mert az édesapa behívja őt, hogy fiam, meg akarlak áldani téged. És ott van egy rettenetes dolog. Azt olvasuk, de már itt felolvastam, és ott majd még folytatódik ez, hogy Izsák Ézsaut szerette, Rebeka viszont Jákobot szerette. Hallottuk a család problémáját. Itt is láthatjuk. Már a családban probléma van. Az édesanyja, a hívő édesanyja, a hívő édesapa nem egyformán szeretik a gyerekeiket. Mindegyiknek megvannak is kedvenckéje. Megvan. És mi lesz ebből? Ugye mikor az apa behivatja Ézsaut, akkor Rebeka hallgatózik. És amikor meghallja, hogy Ézsau meg akarja áldani az öreg édesapa, aki már vak és nem lát, és nem tudja mikor jön el a halál a napja, meg akarja áldani az elsőszülött fiát, akiről talán nem tudta, vagy nem törődött vele, hogy eladta az elsőszülöttségi jogát. Rebeka meghallja, és kioktatja a kisebbiket, a kis kedvencet, hogy gyere fiam, vágd le egy gidát, és majd én elkészítem az ételt úgy, ahogy apád szereti, mert hiszen azt kérte Jákóba, Ézsautól, hozzon neki vadat, hogy ehessen, és akkor majd megáldja. Ézsau elmegy, az anya elkészíti a kecskegidát úgy, ahogy az apa szereti, és tulajdonképpen Jákob ezen azért fönnakad. És mi lesz, ha megismer az apám? Azt hiszi, hogy gúnytűzök belőle, és nem áldást, hanem átkot öröklök. Az anya nem enged. Milyen megdöbbent, hogy egy hívő anya tényleg azt hiszi, hogy az apai áldást így meg lehet szerezni. A fia érzi, hogy itt ez nem stimmel, de megcsinálják. Becsapják az öreg vak édesapát, a gida szőrét, a Jákob kezére kötözik, hogy érezze az apa, hogy szőrös, az apa meg is hallja Jákob hangját, és te vagy az, fiam Ézsau? Kinek a hangja ez? Még kérdezi, és akkor őt hazudik. És azt mondja, hogy az Úr a te Isten, hogy szereztél ilyen hamar, azt mondja neki, hogy lőttél ilyen hamar vadat? Az Úr a te Istened elém hozta. Jaj, Istenem, ugye milyen rettenetes, mikor az ember elkezd valami hazugságot, belekeveredik, és nem tud belőle kikeveredni. És így járunk. És Jákob, a hívő ember, aki nagyon akarta, persze most hozzáteszem, sem Ézsau, sem Jákob, nem voltak még ekkor hívő emberek. Ezt azért észre kell venni. Csak tudtak valamit a hitről. És aztán, hiszen nem így történtek volna a dolgok. És az édesanyja se úgy viselkedik, mint egy hívő asszony. És bolondot csinál a férjéből. És az egész áldás azt gondolja, hogy ez működik magától. Azt hiszik az emberek, hogy nem baj, hogy szereztem én meg azt az áldást. Nem baj, hogy jutottam én hozzá. De nem mindegy. És akkor bemegy Jákob, megkapja az áldást, megjön Ézsau, és rádöbben, hogy becsapta. Már megint becsapta az öccse. Elorozta előle az atyai áldást. Rettenetesen felháborodik, én még sír is dühébe. Most én mondom, hogy dühébe sírt, mert valóban dühébe sírt. Mert amikor kimegy, akkor megtudjuk, hogy a dühébe sírt. Mert hiszen azt mondja az embereinek, hogy meghal az apám, akkor megölöm az öcsémet. Na itt érek vissza, amit az elején mondtam, hogy ki az erkölcsösebb. Jákob vagy Ézsau. Hát mondhatnám Eben Guba, mert mindegyik a maga gonoszságában van, de láthatjuk Jákob csaló, mint ahogy a neve, ugye azt jelenti, hogy sarokfogó vagy sarokbotlató, és ő csaló, Ézsau meg gyilkos, mert meg akarja gyilkolni az öcsét. És ezt komolyan veszi még az édesanyja is. És mi lesz akkor ebből? És hogy van ez? Most akkor a hívő ember elkölcsösebb, vagy melyik ember elkölcsösebb? Sokszor hallottam, már nekem is mondogatták, nem egyszer mondták. Ó, a hitetlenek között éppen úgy megvannak a jó emberek, a rendes emberek, mint akárcsak a hívők. És sokszor még el is hiszik a hívők, hogy ez így van. Na de hát akkor hogyan van? Hát testvérek, úgy van, ahogy itt látjuk. Amíg hitetlen, mind a kettő bűnös, erkölcstelen dolgokat követ el. És mi a különbség? Az a különbség, hogy aki Istenhez húz és Istenhez menekül, azt Isten megszabadítja az erkölcstelenségéből, megszabadítja a gonoszságából. Aki pedig nem tér meg, az meg benne marad. Hát ez a különbség, és ez elég nagy különbség. Látjuk is az életük végén, hogy milyen óriási különbség lett a két ember között, és milyen egészen más életút állt előttük. Mert az egyik ragaszkodott 10 körmével az Istenhez, a másiknak meg nem kellett. Tehát erkölcsi értelemben sem igaz. Majd holnap látni fogjuk Saul életében, hogy micsoda mély zuhanás lesz az erkölcsi életéből. Mert aki Istentől elszakad, az erkölcstelen ember lesz. Isten nélkül nem lehet erkölcsös életet élni. Így mondta az egyik professzorunk a Prőle, hogy értsétek meg, Jézus Krisztuson kívül nincs erkölcs. és nagyon igaza van. Tudnélik, az erkölcsös, különösen a magabizó erkölcsös életem csak addig működik, amíg nem kerülök egy olyan szituációba, amelyik próbára tesz engem. Aztán majd akkor megbukok. Ugye Péter is döngette a mellét egész addig, amíg aztán mondta neki egy cselédlány, hogy te is közülük való vagy. Egyből fontos lett neki az élete, és megtagadta Jézust. Ő is eladta, az a saját életért eladta Jézust. És milyen kegyelem, hogy az Úrnak bocsánatot talált. Tehát nem úgy van az, hogy mi verhetjük a mellünket. Mert tényleg csak egy szituáció kell, egy helyzet kell, egy szorultság, egy kísértés, aztán rögtön kiderül, hogy ki vagyok én. És mondom, a mi erkölcsi értékünk annyit ért, amennyit Istenben ajándékként megkapunk, hogy megtisztít és megment a saját gonoszságomtól. Tehát azt látjuk, hogy folytatódik ugye a két fiú harca és küzdelme és a család tragédiája. Mert végül is mire jutott Rebeka? Mit ért el? És mit ért el Jákob? Tessék, mert nem gondoljuk végig aztán, hogy hova jutottak. Hát Jákob földön futó lett. A szülei azt mondták, menekülj, mert tudták, hogy Ézsau meg fogja ölni, ha az apa meghal. Itt még azért volt egy kis tisztelet az apa iránt, legalább megvárja, amíg az öreg lehunja a szemét, majd csak azután öli meg az öcsét. Hát kedves gondolat, de... Tehát rettenetes dolog történik. És mit mondanak szüleik? Menekülj, menj el több mint 1000 kilométerre Paddan Arámba, menj a nagybátyád házához, és oda menekülj, Lábánhoz. Mit vihet magával Jákob? Semmit. Minden Ézsaué lesz. Hiába áldotta meg őt az apja mindenféle jóval, minden Ézsaué lesz, hiszen ott marad Ézsau, ő örökli a nyájakat, ő örökli a nagy gazdagságot, a sok cselédet, a sok ember. Mi marad Jákobnak? A vándorbot. Hát ezt érte el Rebeka. Hát ez van, mikor az ember maga magát akarja megváltani, meg megáldani. Ez lesz belőle. Ezt komolyan kell venni. Hogy a mi életünkben csak akkor lesz áldás, ha valóban Isten áldhat meg engem. Ha valóban oda megyek, aztán majd bekövetkezik Jákob életébe ez, de addig még sok mindent meg kell neki tanulnia. De Jákob elindul, és már még ott, a földjükön találkozik Istennel. Isten megszólítja ezt az embert. És mit mond neki? Akkor még tiszta üzleti alapon áll Jákob. Azt mondja neki, ha ételt adsz nekem és ruhát, akkor te leszel az én Istenem. Hát tulajdonképpen egy pogány, megtéretlen lélek, de neki kell ez az Isten. És tulajdonképpen valamit meg is ért belőle, hogy ő kapott egy elhívást, mert hiszen megmondja neki az Úr, hogy ezt a földet neked adom, meg az utódaidnak adom, és a te utódodban áldom meg a föld minden nemzetségét. Tessék figyelni, mi történik. Az történik, hogy ez a földön futóvá lett Jákobot Isten mégse veti el. Hanem azt mondja neki, Ézsau eladta az első szövetségi jogát, eladta az ábrahámi ígéreteket, most én neked adom. És ez pontosan így történik. Isten neki adja. És innen kezdődik Jákob áldott élete, de ahogy József életében látjuk, hogy Isten az ő kiválasztottját mélységekbe járatja először, megtanítja az engedelmesség útjára. A Biblia legmegdöbbentőbb mondata, legalábbis az én számomra, mikor azt olvassuk a Zsidók 5-ben, hogy jól lehet ő a fiú, és a szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Én azt mondom, ez a Biblia legmegdöbbentőbb mondata. És akkor ki vagyok én, hogy azt merem mondani, ó, én kiválasztott hívő vagyok, nekem nem kell szenvedni, nekem nem kell semmi, mert az Isten angyalai kézen visznek engem. Hát nem így van. Hát mélységeket járott Isten az övéivel, hogy megtanuljuk az engedelmesség útját. Velem is megjáratta a mélységeket. És mindenkivel meg fogja járatni, és ezt nem lehet megspórolni, Jákob se spórolhatja meg. És elindul ezen az úton, de Isten vele van, és kell lennék több. És igaz, hogy becsapja a nagybátyja bolondot csinál belőle, visszakapja mindazt, amit ő a testvérével csinált. Visszakapja, meg kell tanulni ezt a keserűséget, hogy becsaptak, bolondá tettek, odaadják neki Ráhelt, aztán odaadják neki Leát, aztán veheti csak el, újra 7 évig dolgozik Ráhelért, a szeretett nőért, becsapják, csúnyán becsapják. És aztán a kemény munkával megszerzi azt, hogy haza tud jönni, és találkoznia kell Ézsauval. És itt van a történetleg tulajdonképpen a csattanója. Az egész jákóbi 20 év, amit ott Paddan Aramba eltölt, mondhatnánk óriási leszke volt. De amikor jön haza, találkoznia kell Ézsauval. Találkoznia kell a testvérével, akit becsapott, akit rútul, félrevezetett, akitől elorozta az áldást és az elsőszülöttségi jogot. De megjegyzem, nem tudta volna elvenni, ha Ézsau ragaszkodott volna hozzá. Ezt jó jegyezzük meg. Ő adta oda ingyen, vagy egy talencsért. Tehát találkoznia kell a halálos ellenségéért, mert hiszen halálos ellensége volt, halálos fenyegetéssel menekült előle. És mi lesz most? És ő végig gondolja. Hatalmas ajándékot küld maga előtt. Aztán hallja, hogy Ézsau 400 fegyveres emberrel közeledik feléje. Hát mire kell gondolnia? Le fog mészárolni bennünket. Elveszi a nyájakat, mindent elvesz, minket meg az egész családot ki fog írtani. Na, ilyenkor szorul az ember igazán oda Isten, az isteni kegyelemre. Ilyenkor tud az ember tusakodni az Istennel. Amikor rászakadnak a bűneinek a következménye is. Mert erre az emberre rászakadt most igazán a bűne következménye. Szembesülni Ézsauval, aki 400 emberrel jön ellene, neki meg a botján kívül nincs fegyver. És átküldi maga előtt a jabok révén az egész családját, nyáját, mindenét, és ott marad éjszakára tusakodni az Istennel. Olyan jó ez a kép, és olyan szép ez az egész történet. Tulajdonképpen itt érkezünk meg Jákob megtérésének a történetéhez. Eddig ő csak egy vallásoskodó ember volt, a tarsajában egy csodálatos Isten ígérettel, de alapjába véve Jákob az volt, aki nem tért meg. És itt jön el a pillanat, tusakodik Istennel. Hát miért tusakodik? És Isten miért tusakodik Jákobba? Nem tudom, voltak-e nektek már ilyen jákobi éjszakáitok? Hát nekem volt. Hát nem könnyű éjszakák ezek. Rettenetes ott állni az élő Isten színe előtt, a rettenetes bűnnel, a tisztátalansággal, a gonoszsággal, azzal az egész mi voltommal, ami szentségtelen, ami az Isten előtt nem állhat meg. Hát igen, itt csak tusakodni lehet, itt csak harcolni, itt könyörögni lehet. Ez a harc tulajdonképpen azért csodálatos, mert ott van valaki, aki nem mondja meg a nevét. Hát ki ez a valaki? Ki ez az Úr angyala, akivel ő tusakodik? Ez maga a preexisztens Krisztus. Tessék elhinni, majd még erre az előadások során visszatérek, hogy ezt a zsidók is tudták, hogy az, aki megjelenik Ábrahámnál, aki megjelenik a Mózes égő csipke bokorjában, a törvényadó, az maga a Krisztus. Igen, ő az, aki ott tusakodik, és nem mondja meg még a nevét. Mi már tudjuk a nevét. Tusakodik Jákobbal, Jákobért. Nem tudom, értitek-e ezt a gondolatot, hogy Isten velem tusakodik, értem, hogy végre megadjam magamat előtte, hogy végre letegyem a bűneimet, hogy beismerjem, hogy semmit nem tudok, Uram, nálad nélkül rendezni. Csődbe vagyok, csak reád van szükség. És hogy jut el Jákob? Nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Ez a tusakodás vége. A bűnbocsánat, az áldás, a krisztusi kegyelem, a legnagyobb áldás, amit megkapunk. És ennek a jákobi tusakodásnak minden ember életében meg kell történni. Úgy nem lehet megtérni, hogy egy kis érzelmi ráhatás Tényleg milyen kedvesek ezek a hívők. Na hát akkor mától én is hívő leszek. Hát ez nem megtérés. Ez olyan, mint mikor Jákob elindul, hát ha adsz ruhát, meg a kenyeret, meg vizet, akkor te leszel az én Istenem. Ki nevezi Istennek? Hát őt nem kell kinevezni, mert ő Isten. Nekem kell helyre tenni magamat. És ebben a tusakodásban Jákob a helyre kerül. És a végén kificamodik a csipőcsontja, és ennek van valami mély jelentése, hogy az Istennel való találkozást nem lehet megúszni, hogy valami alapvető változás, sérülés ne legyen az én életemben, hogy így mondom, új szövetségi értelemben, ott meg kell halnom. Az Istennel való tusakodásban nekem bele kell halnom. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ennek kell megtörténni, valami nagyon óriási fordulatnak kell megtörténni. És ma kezdik ezt így lástosítani, és mindenféle mással kiváltani, kézrátételekkel, mindenféle hókusz-pókusszal, de nem. A Jákobi tusakodást nem lehet testvérek megsporolni, mert csak így lehet győzni. Ahogy az ének mondja, hogy győztél bennem. Hogy lehetsz te győztes, kit bűnt tart foglyaul, ha téged is legyőz a győzedelmes Úr. Hát így lehet győzni. Ha engem is legyőz, Jákobot legyőzte. És aztán végül mit mond az Úr? Hogy győzött Jákob. Milyen kedves. Mint mikor a gyermekemnek mondom, hogy a kisgyermeknek, hogy na, legyőztél. Igen, hát tulajdonképpen győzött valóban. Jákob tényleg győzött, és nem is olyan nevetséges dolog. Tényleg győzött, hitben győzött, meg tudta magát tagadni, el tudta fogadni mindazt, hogy oda teszem magamat egészen a kezedbe, és te áld meg engem. És te rendezd a Ézsauval való kapcsolatomat, te rendezd a bűneimet, te tégy engem a helyemre. És így indul el. És ezután már Isten elrendezi Ézsau szívét is. És nem lesz vérengzés. De tessék megfigyelni valamit. Most ő elrendezte a bűnét az Istennel. De el kell rendeznie Ézsauval. Sokan azt mondják, ó, én már Istennel elrendeztem. De Ézsauval is el kell, a testvéreddel is el kell rendezni. És csak így lehet, hogy először Istennel, aztán a testvéremmel. Bár van, aki fordítva is tudja, de az már hívő ember. Én azt mondom, igen, el kell rendezni. És hogy rendezi a Jákob? Mert ez nagyon fontos, hogy hogyan. Mert oda mehetek én, oda vághatom valakinek, hogy jó, bocsáss meg, hát tényleg csúnya voltam, bocsáss meg. De hát tudod, hogy van ez. És akkor elkezd az ember magyarázkodni. Nem, ennek semmi értelme. Jákob 7-szer leborul a bátyja előtt. Azon gondolkoztam, miért ez történik Jákobban? Miért borul le 7-szer? Mit akar ezzel elmondani Ézsaunak? Elismeri első szülött jogát, elismeri nemzetségfőnek, elismeri a uramnak nevezőt. Miért? Mert azt lopta el tőle. És egyszerűen 7-szer leborul előtte. És az egész család leborul előtte. Ez azért megható jelenet. És Ézsau szíve megtörik. Mert a szeretet megtöri a csontot. És Jákob az isteni szeretettel tud már Ézsautól bocsánatot kérni, és megtörténik a csoda, de érdekes módon mindegyik megy a maga útjára. Végül is valóban ekkor szétválik a két nép, és valóban két nép lesz. Az egyik az Edomiták, a másik Izrael. És ekkor kapja Izrael nevet Jákob, mert most már nem az ősi természetét ábrázoló név fityeg rajta, hogy te egy csaló vagy, hanem most harcosa vagy az Úrnak, Isten harcosa lettél, ezt a nevet kapja, és mert harcoltál és győztél, és a hívő élet győzelmes élet. Azt mondja János apostol, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Hát ezt adja meg nekünk a mi Úrunk, és ezért könyörögünk. Ó, mennyei Atyám, látod te a mi életünket, és bárcsak igazán azzal a Jákóbi törtető ragaszkodással akarnánk mi a te gyermekeid lenni. Mindennél fontosabb lennél számunkra, ahogy az ő életében végül mindennél fontosabb lett, végre megértett mindent. Köszönjük, akik ezt már átéltük. Áldunk ezért, Uram, mert nem mi térítettük meg magunkat, hanem te vagy az, aki megtérítettél, magadhoz vontál, aki hívtál, aki ígéreteket adtál, és aki legyőztett bennem a bűn emberét, és megáldottál új élettel. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, ezt az áldást, és add, hogy mindenkor ez a drága indulat legyen bennünk, amely benned is megvolt, hogy te az életedet odaadtad az atyáért, sőt, az életedet odaadtad értünk. Így szerettél bennünket, Urunk, és bocsásd meg, hogy mi sokszor semmire becsülünk téged. Ó, Uram, szörnyű az, ha ezt a bűnt meglátom magamba, de könyörülj rajtunk, és tégy bennünket igaz gyermekeiddé az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ó, te jössz ki,
Yeah.